betegségeket sokkal könnyebb megelőzni, mint kezelni. A prevenció első lépése az okok felderítése. A megelőzés olykor legalább annyit ér, mint a gyógyítás. Medicína. Orvostudomány mindenkinek. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Medicina hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A tartalomból. Románia egyes részein orvoshiánnyal néznek szembe az emberek, miközben az országban több egészségügyi dolgozó végez, mint ahányat fel tudna szívni a rendszer. A deficit jelentős részét minden bizonnyal külföldön kell keresni. Az elköltözés egyik magyarázata az lehet, hogy a fiatalok nem találnak itthon munkahelyet, mert több olyan orvos is van, aki a nyugdíjkorhatár elérése után is praktizál. Az érem másik oldalán viszont azt is látni kell, hogy nélkülük sok helyen összeomlana az ellátórendszer. Továbbá az is kérdés, hogy mennyit segítene a jelenlegi helyzeten, ha segítene egyáltalán, hogyha az általános orvosi szakirányra való bejutáshoz nem kellene rezidens vizsgát tenni. Mindezek mellett pedig az is terítéken lesz a mai medicinában, hogy bár az egészségügyi ágazat költségvetése nő, ebből a páciensek saját bevallásuk alapján nem sokat éreznek. Témánk az orvoshiánytól a többleten át a rezidens vizsgáig. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt dr. Vas Levente parlamenti képviselőt, egészségügyi szakpolitikust, urológus főorvost, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a medicinába. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Doktor úr, kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy az elmúlt közel másfél hét folyamán számos egészségügyet érintő kérdésről lehetett hallani, olvasni. Elsősorban térjünk ki arra, hogy Románia annyi orvost képez, amennyit a rendszer nem tud felszívni. Feltételezem, hogy ezen szakemberek zöme külföldre megy, és ez is elvezet az ország egyes területein tetten érhető orvoshiányhoz. Megoldást jelentene az, hogyha kevesebb orvost képeznénk, vagy ezzel csak még mélyebbre kerülnénk abban a bizonyos metaforikus gödörben?
Szerintem az orvos képzés az körülbelül ezen a szinten kellene tovább folyjon. Se sokkal kevesebb, se sokkal több orvostanhallgató helyet kell majd az elkövetkezendő 10 évben kihozni az egyetemek számára. Számunkra nagyon fontos, hogy megtartsuk azt a 130-135 magyar orvosis helyet, általános orvosi karról beszélek, plusz fogorvos, plusz gyógyszerészeti hely, ami eddig is volt, azért, hogy az erdélyi magyar orvosképzés az megfelelő legyen ahhoz, hogy a rendszer bővítésével, a járóbeteg rendelők számának a növelésével, egy jobb finanszírozással, ami tervünk ebben a politikai mandátumban, a szűrésre, prevencióra, oktatásra fordítva a hangsúlyt az egészségügy területén, tudjuk a növekvő rendszert igazából orvosokkal ellátni. És egy orvosképzésnél rendkívül fontos az is, hogy ezeket a fiatalokat 6 év egyetemi képzés után a rezidens évek alatt el kell küldenünk nyugat-európai klinikákra. El kell küldenünk Magyarországra, el kell küldenünk gyakorlati oktatásban inas éveik alatt, hogy a legmodernebb technikákat hozzák, és jól kialakult, gyakorlott kézzel tudjanak bátran műtéteket, innovációkat behozni Nyugat-Európából. Ugye 30-40% az innovációnak technológiai és gyógyszer innováció is nem jön be még egyelőre az országba. Elsősorban anyagi problémák miatt a betegek nem érzik ezeknek a vívmányoknak az előnyeit, csak 5-10 év távlatából. De ugye a pénz szükössége mellett az is fontos egy-egy technológia új műtét bevezetésénél, új procedúra bevezetésénél, hogy ha netalántán ugye kapunk pénzt rá Európai Uniós forrásokból, akkor legyen szakember, aki már Nyugat-Európába ismeri, tudja, hogy mi az, amiben érdemes már befektetni, és tudja is azonnal, ahogy ez a befektetés megszületett, már tapasztalt orvosként bizonyos tanulási görbének a végigfutásával ezeket alkalmazni. Tehát én azt gondolom, hogy a két rendszert, az oktatást, képzést, inas éveket, rezidens évek alatt, és a rendszernek a bővítését, nagyítását, diverzifikációját, szűrés, megelőzés, oktatástól egészen a legperformensebb, innovatívabb kezelésekig, génterápiákig igazából ezt bővítenünk kell, hogy legyen, aki felszívja, ami felszívja ezeket a fiatal orvosokat, és a képzéseknek köszönhetően az innovatív technológiáknak a bevezetésével kedvet is kapjanak, hogy érdemes itt maradni, és egy jó szakmai jövő áll majd előttük.
Kedvet kapni, hogy itt, itthon maradjanak. Mennyire megoldás a kötelezés, vagy az úgynevezett röghözkötés ebben az esetben? Tehát gondolok itt arra, ami Magyarországon már működő modell évek óta, hogy aki államilag finanszírozott helyen végzi el az egyetemet, az egy bizonyos évszámot köteles ott ledolgozni. Működne egy ilyen Romániában? Egyáltalán üdvözlendő lenne? Lehetne?
A kötelező röghözkötés az nem működik. Tehát nem tudod kötelezni csak akkor, hogyha valamit pluszba nyújtasz ezeknek a fiataloknak. Ha egy ösztöndíjas program keretén belül meg kell finanszírozni azt az ösztöndíjat, hogy az egyetemi évei alatt akár egy évet támogatott státussal, vagy pedig rezidens évei alatt ugye akár egy-két évet Nyugat-Európába eltöltve tudjon tanulni, akkor ez a kölcsön, ez a befektetés, amit vagy ő vesz föl különböző támogatásokkal, bankokból, vagy éppen az államtól, és akkor az állam adja neki ezt a kölcsönt, ezért cserében elvárható, hogy mondjuk ugyanannyi, vagy akár kétszer annyi évet, mint amennyit belefektettek, azt az innovációt, azt a tudást, amit ott megszerzett, azt az itthoni betegeknek a javára kamatoztassa. Azonban mi nem vagyunk amellett, hogy a röghözkötéshoz kényszerítő eszközökkel valósuljon meg. Ez két félnek a belátása, két félnek a közös megegyezése, a szenyor erdélyi magyarságnak és a fiatal erdélyi magyarságnak a megegyezésén kell alapuljon, és minden egyes ilyen kérdésnél egységesen RMDSZ-es parlamenti képviselők, szenátorok szintjén úgy gondoljuk, hogy így kell föllépnünk. Mert nekünk azon kívül, hogy Erdélyben maradás az létkérdés, az is létkérdés, hogy Kárpát-medencében való maradás és megmaradás. Tehát képesek vagyunk mi itt Székelyföldön ugye látni a Székelyföld három csücskét is, de képesek vagyunk látni a Partiumnak is a különböző problematikáját, és a délvidéknek, a felvidéknek is a problematikáját, tehát hogy közösen kell végig gondolnunk ezt a kérdést. Számomra az is jó, hogyha egy Marosvásárhelyen végzett fiatal magyar kollega elsősorban Erdélyben helyezkedik el, de ha netalántán valamilyen családi okból kifolyólag Magyarországra megy, és ott él Magyarországon, Kelet-Magyarországon vállalást, és rendezi a betegeket, akkor számomra az is megnyugtató. Akkor vagyok egy kicsit elkeseredve, amikor hosszú távra Németországba, Franciaországba mennek a kollégák, a fiatal barátaink, mert onnan nagyon nehéz már visszajönni. Mert ha elkezdesz ott finanszírozni egy sokkal drágább lakást, egy sokkal nagyobb albérletet, egy sokkal magasabb fizetési szinten, akkor már a hazafele vezető út az sokkal, de sokkal göröngyösebb. Magyarországról van tapasztalatunk, hogy a fejlődő székelyföldi kórházak, ami a decentralizációnak köszönhető, amit ugye mi irányítottunk, a biztosító pénztár jobb finanszírozásának köszönhető, amiben nap mint nap dolgozunk, és amiért nap mint nap teszünk. A székelyföldi kórházak, a székelyföldi egészségügyi rendszer fejlődik, és az irány az jó. Tehát nagyobb lesz a rendszer, képes lesz előbb vagy utóbb azt a 130 végzős orvostanhallgatót itthon tartani, vagy kórházi állással, vagy pedig a természetesen fejlődő állami szféra járóbetegrendelő rendszerében, biztosító pénztárral szerződésben magánvállalkozóként, vagy pedig akár magán kórházoknak innovációt támogatni képes tőkeerős magánvállalkozók, magánbefektetések szolgálatában tudják majd a betegeket gyógyítani.
Arról is sok információ keringett az elmúlt periódusban, hogy a nyugdíjas orvosok nem dolgozhatnak az állami szektorban. Végül a kormány év végéig kitolta ezt a határidőt, év végéig 2025 végéig, tehát maradhatnak. De mi lesz utána? Mit lehet megoldani 9 hónap alatt, amennyi még rendelkezésére áll a kormánynak? Kérdezem ezt azért is, mert számos olyan orvosi és földrajzi terület van Romániában, ahol az amúgy nyugdíjkorhatárt elért orvosok nélkül lényegében kártyavárként dőlne össze a rendszer.
Ez a törvényrendelet, amit a Munkaügyi Minisztérium első olvasásra átnyomott, és fogalmazzunk jól, erőszakolt igazából a kormány döntésbe, az eddig is benne volt a törvénybe. Tehát a Munkaügyi Minisztérium hibásan jött és megismételt egy már létező passzust. Az a passzus azt mondta, sőt 2024-ben legfelsőbb bíróság által is megerősítve, hogy a nyugdíjkorhatárhoz elért orvosokat, tanárokat, állami szektorban dolgozókat egyaránt érintve nem lehet lehet ugyanabban a pozícióban megtartani egy munkatársat, aki 65 évet vagy nyugdíjkorhatárt maradjunk ennyibe betöltötte, és nem vehetik fel egyszerre a nyugdíjat és a fizetést is. Ugyanabban a munkakörben folytatandó munka esetéről beszélünk. Most ezt nem nagyon tartották be. Nyugdíjba mentek, felfüggesztették, én most általánosan beszélek, felfüggesztették a nyugdíjnak a fölvételét, a nyugdíj összegének a felvételét, pénzről beszélünk, és utána pedig ezt, amiután az állás meghosszabbítódott mondjuk 65 év fölött 70 éves korig, akkor utána elkezdték a nyugdíjat is fölvenni. A munkaügyi minisztérium úgy gondolta, hogy ezt most úgy kell megoldani, hogy még egy passzus be kell írni a törvénybe, és meg kell duplázni a törvényi rendelkezést, és hibát is bevinni ebbe a törvénybe. Ez legnehezebben az orvosokat és a tanárokat érinti, hiszen egy történelemtanárt nem lehet áttenni a földrajztanszékre. Egy kémia tanárt nem lehet arra kötelezni, hogy most ő testnevelést tanítson, és az orvost se lehet a sebészeti osztályról áttenni a reumatológia osztályra, mert ő nem dolgozhat ugyanazon az osztályon tovább. Tehát itt történt egy hiba, és ennek a hibának a nyomatékosítása igazából a kiskapuknak a megállításának a szándéka hozta ezt a botrányt. Az orvosoknál az volt a szabály eddig, hogy ha a kórház meghirdette az állást, és nem kapott fiatal kollégát, aki az orvos kollégát, aki nyugdíjba kellett volna menjen, pótolja, akkor megtarthatta az orvoskollégium, megyei egészségügyi igazgatóság és az orvos kifejezett szándékára, megtarthatta az orvost még akár 67, 68, 70 éves korig is. Mi voltunk azok, akik törvénymódosítást kezdeményeztünk 18-ba, hogy ilyen esetekben megtörténhessen. A kormány kijavította rá 3 hétre a sürgősségi kormányrendetet, amit ilyen formában hibásan meghoztak, és azt mondta, hogy január 1-ig megengedett, hogy a nyugdíjkorhatár után is kórházakban, ugye tanügyben számunkra ez a két legfontosabb terület, ott maradhassanak a nyugdíjas kollégák. Én akkor is mondtam, és most is mondom, hogy ez nem oldja meg sajnos, úgy, ahogy azt teljesen ön felhozta, nem fogja megoldani mindenhol a problémát, mert hiába az orvos kollégák helyett így szabályozva lehetősége lesz most már törvényi háttérrel, hogy a kórházigazgató, a megyei egészségügyi igazgató, az iskola igazgató alkalmazó munkatársat nem fog kapni mindenhova olyan szakembert egy vidéki városba, egy kisebb rendelőintézetbe, egy kisebb falusi iskolába, amivel meg tudja oldani a felmerült problémát. Tehát én arra számítok, hogy január 1-től is ez valamilyen kiskapu meghagyásával fog működni, jó romániai szokás szerint, és pont ezért két dolgot tudok javasolni. Minden fiatal kollega gondolja meg, mert a rendszer növekszik, a rendszer javul. A fizetések, ha bár most nehéz gazdasági helyzetben vagyunk, de a legkisebb kórházba is valószínű 2026-2027-ben további növekedésnek fog örvendeni, menjen, vállaljon kisebb kórházba is munkahelyet. Ez lehetőséget ad a szektorsemlegesség elve alapján, hogy akár magánrendelőbe is délutánonként végezhesse a tevékenységét. Ha ezt tisztességesen végzi, és nem küldi át egyik helyről másik helyre a beteget, akkor ezt nagyon gyönyörűen lehet végezni, és van olyan gazdasági erővel rendelkező lakóság már, aki ha ez tisztességesen működik, akkor az elsőbség, a sürgősség jegyébe képes és hajlandó kifizetni a magánrendelőbe is a konzultációs díjat, és ezáltal több dolog valósul meg. Idehaza marad, jó fizetéshez jut, és egy kisvárosba sokkal jobban megbecsülik az orvost, sokkal jobban megsüvegelik az orvost, amikor közösségben van, vagy éppen utcán jár, mint egy nagyvárosban, Marosvásárhelyen akár, ahol több mint 450 orvos tevékenykedik, abból egy, főleg fiatalként nem tud annyira kiemelkedni, hogy elterjedjen a híre hirtelen a városba, hogy akkor Péter Palkó, vagy éppen Péter Piroska itt maradt Marosvásárhelyen, míg egy Gyergyóba, egy Kézdivásárhelyen, egy anesteziológus, intenzív terápiás orvos hazaköltözésének, vagy odaköltözésének a hírét azt a polgármesternek az asztalára is leteszik reggel, és az egész tanács tudomást szerez erről, és attól a perctől fogva már ő egy, azt lehet mondani, kijárta a helyi iskolát, a helyi ismerkedésnek az iskoláját, és a legfontosabb társadalmi eseményekre szinte biztos, hogy már meghívóval rendelkezik.
térjünk rá akkor a rendszer bővítésén belül a családorvosokra, általános orvosokra, ugyanis ön beszélt arról egy korábbi interjúban, hogy van egy olyan gondolat, hogy az általános orvosok ne kelljen rezidens vizsgát tegyenek, vagyis az egyetemi éveik után közvetlenül elkezdhessenek dolgozni. Természetesen majd a rezidenciátus, az orvos inasság után a szakvizsgát azt mindenképpen le kell tegyék. Viszont, hogyha a bevezetésre kerül az, hogy nem kell rezidens vizsgát tegyenek, akkor meglátása szerint ez miben fog segíteni? Miben és hogyan?
Nagyon sok vélemény fogalmazódott meg a kampányban, hogy a rezidens vizsgát meg kell szüntetni. Ez nagyon sok európai országban igazából úgy működik, hogy nincsen rezidens vizsga. Amiután az illető egyetemista 6 évet elvégzett, ugye elég sok az orvosin, 6 év, leteszi a licenc vizsgáját, utána kopogtat, önéletrajzokat küld különböző kórházigazgatóknak, megyei egészségügyi igazgatóságoknak, egészségügyi intézményeknek, hogy rezidens lehessen, hogy orvos inas lehessen, amikor már fizetést kap, de még 4-5 évet, 6 évet akár tanul, és utána szakosodik, szakvizsgázik. Romániában, amiatt, hogy éretlen a rendszer, ma egy kórház simán fel tudná venni a maga számára szükséges orvos kollégát, gasztroenterológust, egy sebészt, a nyugdíjazás és a kórházi rendszer fejlődésének a mértékében. Azonban felmerül a kérdés, hogy ki venni fel a családorvost, mert a kórházakban nincsenek családorvosok. Ki irányítja a megyei egészségügyi igazgatóság? A családorvos maga hirdeti meg a saját helyét, esetleg ők kapja meg a rezidens képzésnek a jogát, lehetőségét. Amúgy ezt törvényszerűen múlt mandátumban kialakítottuk, hogy a családorvos is kérhessen rezidenst maga mellé, és ezt az állam finanszírozza. Ezért úgy gondoljuk, hogy első lépésként a rendszer még nincs megérve arra, amit mi szeretnénk, hogy a teljes rezidens vizsgát eltörőjük. Ezért jó RMDSZ-es tapasztalattal, tudással fokozatosan próbáljuk az almát cikkekként úgymond lenyeletni és elfogadtatni a többségi társadalommal, és ennek az első lépése az, hogy a családorvosi hiány szakmának számító szakterületén megszüntessük a rezidens vizsgát. Én úgy gondolom, hogy 12.000-13.000 családorvosról indultunk 1990-ben, most van körülbelül 9.600-9.700 családorvos, ilyen mértékben nem csökkent a lakóság szám, és ebből a 9.700 családorvosból 35% el fog menni nyugdíjba a következő 3-4 évben, ugye egy ilyen törvénytervezettel, amiről az előbb beszéltünk, még meg is fog gyorsulni ez a folyamat, hogyha netalántán a kiskapuk mégis megszűnnek. Ettől a perctől fogva, ha bár állami szektorról szól ez a történet, de ez át fog gyűrűzni a családorvosi rendszernek privát szektorában is. Ilyen körülmények között arra van szükség, hogy a 6 éves kollégák között, és erről szólt a javaslatunk, erről szólnak a beszélgetéseink, egyeztetéseink, 6 éves kollégáknak lehetőséget teremtsünk arra, hogy mondjuk márciustól egészen el szeptemberig, licencvizsga előtt vagy licencvizsga után közvetlenül, egy kis nyaralás után, ugye, lehetősége legyen, hogy rezidensvizsga nélkül, annak a kikerülésével, fogalmazzunk őszintén és nyíltan, felnyújtják a kezüket, és azt mondják, egy életünk, egy halálunk, mi bevállaljuk a családorvosi rezidens állást, bevállaljuk a családorvosi szakorvosi oklevélszerzésnek a lehetőségét és előnyét, és családorvosokká válunk, körülbelül 5 hónappal hamarabb rezidensekké, mint ahogy a többi kollega, aki elmegy november végén versenyvizsgázni, egymással rezidensvizsgázni, és a rezidens éveik alatt azt a lehetőséget kívánjuk számukra nyújtani, hogy 3. éves rezidensként már kiválaszthatják állami segítséggel, támogatással, hogy melyik rendelőbe, melyik falu, melyik kisváros rendelőjébe kerülnek, amit mind az állam oldaláról szeretnénk támogatni, ha erre lehetőségünk lesz, mind pedig a polgármesteri oldalról szeretnénk már partnerségeket kialakítani, hogy akár szolgálati lakással, jól felszerelt rendelővel már várják, fogadják ezt a fiatal szakorvost, aki kiemelem, ugyanúgy, mint a többi szakorvos kollega, szakorvos jelölt kollega, családorvosi szakvizsgát tesz a rezidens éveinek a végén. Ma az a helyzet van, és érdemes még erről egy fél percet beszélni, az a helyzet van, hogy van, aki családorvosnak készül már 6 éven, tanul a rezidens vizsgára, és 8-as, 9-es, 10-es jeggyel szerzi meg a családorvosi rezidens képesítését. Elkezdi a színes éveit. De nagyon sokan a családorvosi szaknak, amiatt, hogy nem annyira kívánatos volt eddig ennek a szakmának a választása, nagyon sok családorvosi hely, sok is van kihozva, úgy megy el, hogy 5-ös, 6-os jegyekkel a rezidens vizsgán. Akkor mi értelme van annak, hogy a rezidens vizsgára kötelezzük ezeket a fiatalokat? Az a 8-as, 9-est megíró diák az úgyis készült, olvasott, és ő úgyis családorvosit fog választani. tartani. Akkor könnyítsük meg a belépési rendszerét számára. Az, aki pedig úgyis 5-ös 6-ossal viszi el, annak pedig miért kellene elmennie egy ilyen vizsgára, ahol mondjam azt utolsó lehetőségként választhatja ezt, hogy ne maradjon az úton. Talán jobb lenne, ha filmekben látott hősies magatartással azt kérdezni, hogy egy életem, egy halálom, egy nehéz feladatra, amit amúgy majd meg fogunk jobban finanszírozni, és jobb lesz, jó lesz, hogy családorvosit választatok. Ki az, aki kiáll a sorból, és vállalja ezt a küldetést, ezt a szép hivatást családorvosként. És meggyőződésem, hogy lesznek olyan fiatalok, és vannak olyan fiatalok, akik objektív okok miatt is, de akár szubjektív okok miatt is azt fogják mondani, hogy hát nekem ez jó lesz, szabadabb vagyok, nincs főnököm, a betegeimmel közvetlen módon tudok találkozni. Megelőzés és prevencióra, oktatásra fektetik legújabban a hangsúlyt, és egyre jobban ezt finanszírozzák. Ez nekem megy. Amúgy is jó barátkozós, sörözős fajta vagyok. Fog ez menni nekem a betegeimmel is, és a tudásommal, hozzáértésemmel rengeteg embernek tudok olyan segítséget nyújtani, amit meg fognak köszönni. És jobb egy híres családorvosnak lenni egy székelyföldi régióba, mint ismeretlen, névtelen, más szakorvosnak akár Németország, úgyhogy ott se tudnak nagyon rólad sokat, és az itthoniak is elfelejtenek.
Dr. Urit említette az előnyeit a családorvosi rendszernek, és kiemelte azt is, hogy a rezidens vizsgán van, aki igen 5-össel, 6-ossal csúszik át. Persze megvan az a réteg, ahogy ön is fogalmazott, aki tanul, aki felkészül, aki amúgy is ezt az utat választotta volna, és lényegében azzal a jeggyel bármilyen más szakra is mehetett volna, de ő családorvos, általános orvos szeretett volna lenni. Most én inkább az 5-ös 6-osokra kérdeznék rá, hogyha kivezetik a rezidens vizsgát, nem félő az, hogy hígulni fog a családorvosi szakma, az általános orvosi irány, aki azt mondja, hogy hát akkor nekem nincs kedvem tanulni, még arra az 5-ös 6-osra sem, hanem egyszerűen megyek családorvosnak.
Gondoljuk el, hogy a tavaly 500, szinte 600 hely a kihozott rezidens helyekből nem fogyott el. Voltak szívsebészet, ortopédia, gyerekortopédia, urológiai helyek, és egy csomó családorvos és belgyógyászati hely is. Romániában 2019 óta a mi törvénykezdeményezésünk és javaslatunk értelmében annyi rezidens helyet kell kihozni, ahányan abban az évben licenszvizsgáztak, végeztek. Ennek köszönhetően évről évre fogy azoknak a száma, akik bejelentkeznek digi rezidens évi gyakorlat nélkül a rezidens vizsgára. Tehát az azt jelenti, hogy előbb vagy utóbb elérünk oda, hogy az a 10%, 15%, aki nem is próbálja a rezidens vizsgát, elmegy az országból, vagy azt mondja, hogy nem ezt a szakmát akarom folytatni, hanem valamilyen beszállító, ugyancsak egészségügybe, de gyógyszerügynök, beszállító szakma, más üzleti, egészségügy körüli üzleti tevékenységbe, oktatási tevékenységbe megy el, és nincs szüksége a szakorvosi oklevélre. Ezeknek köszönhetően előbb vagy utóbb, mond ismét visszatérek arra, hogy RMDS okos politizálással lassan-lassan megszüntetjük a rezidens vizsgát, de most még egy lassúbb megszüntetésre, egy nem radikális, hanem inkrementális változásra állítottuk be a rendszert 5 évvel ezelőtt, de fogy azoknak a száma, akik nem jutnak rezidens vizsgán lévén, ha megírják az 5-ös átmenőjegyet, a 6-os átmenőjegyet, mert 60%-ot kell meginni a legelső jegyből, ezért mondtam az 5-öst is, mert 900 valahány ponttal azt lehet mondani, hogy 5-öst kell megírni ahhoz, hogy megkapjad a rezidens szakorvosi helyet, tehát elviekben szinte mindenki szakorvosi jelölti rezidens évekhez jut. Ezért én azt gondolom, hogy helyben van az, hogy megszüntessük a rezidens vizsgát a családorvosoknál, az is helyben lenne, hogy megszüntessük összességében nézve a rezidens vizsgát, és a válasz pedig az, hogy kevésbé az egyetemi évek szabják meg az orvosnál, az orvos szakmai megfelelőségének, maradjunk ennyibe, a tényét, mint a rezidens évek. Láttunk és látunk olyant, hogy fiatal kollega, aki azért az életét kiélte, ugye bohó emberként 24 éves koráig az egyetemen, egy jó rezidens képzéssel, jó manualitással, jó mesteremberi manualitással, és itt kiemelném, hogy mennyire fontosak a mesteremberek, és a mi szakmákban ez egy sebésznél, egy urológusnál, egy nőgyógyásznál, ez kiemelt egy gastroenterológusnál, újabban endoszkópos, egy intervenciós neuroradiológusnál, vagy éppen kardiovaszkuláris intervenciós kollégánál rendkívül fontos. Ő lehet nagyon jó orvos, hogyha jó idas éveket jár végig, hogyha egy lamentált döntéssel, és visszatérek a családorvosi rendszerre, az utolsó hónapokban, akár a politikus kezét is megfogva, és ahogy mi kijártunk, jártunk Gerendkeresztúrtól egészen Szederjesig, vagy éppen Pipéig, és találkoztunk emberekkel, különböző szociális helyzetben lévő emberekkel. Ha megtapasztalja, hogy az ő orvosi tudására nem csak a nagyvárosban, hanem vidéken, szegényebb körülmények között is, vagy éppen a városban az elesetteknek a támogatásának a segítésekor van a legnagyobb szükség, akkor egy olyan motivációs készlettel fogja vállalni augusztusban a rezidens vizsga nélküli családorvosi rezidens évek elkezdését, ami egy egész életre számára szakmai és kíváncsiság motivációt jelent, és így lesz a legjobb orvos belőle. Nem akkor, hogyha kénytelen, keletlen, keserű szájízzel, ötössel kell elvigye a családorvosi helyet a rezidens vizsga eredményeképpen.
Itt szóba került már a társadalmi megbecsültség kérdése, az ismertség kérdése, az, hogy idézőjelesen, metaforikusan hova van, vagy hova nincs az adott orvosnak meghívója a közösségen belül. Nem félő az egyrészt, hogyha a társadalom felismeri, hogy a családorvosoknak nincs külön rezidens vizsgájuk, akkor az ő megbecsültségük is csökkenni fog egyrészt. Másrészt pedig rezidens vizsga nélkül megoldható, vagy közelebb kerülünk ahhoz a megoldáshoz, hogy a vidékeken is legyenek családorvosok, mert ugye azt látjuk, hogy a városok, akár nagyobb, akár kisebb városokban és környékükön vannak családorvosok, sőt, akár Marosvásárhely esetében arról is lehet beszélni, hogy bizonyos szinten még egy kicsit túltelített is a piac.
Igazából ez olyan, mint egy jó foci meccs, vagy egy jó sportesemény. Nem az a kérdés, hogy ki áll fel a pályára, az a kérdés, hogy ki képes a 90 percet lejátszani, és a 90 perc végén ugye ki képes olyan eredményt produkálni, és itt ez a mi esetünkben a szakvizsga, amivel ő teljes mértékben azt bizonyítja, hogy ismeri a tananyagot, hogy tudja, hogy kell kezelni egy beteget, esetben mutatója van, írásbeli vizsgája van, elméleti vizsgája, szóbeli vizsgája van, tehát a rezidens években való vizsga nélküli bemenetel, az nem azt jelenti, sőt, hogy ő nem kell szakvizsgázzon. Ugyanúgy a 4 év végén, mint hogyha más szakorvos kollega lenne, ugyanúgy le kell szakvizsgázzon, családorvos, orvosprofesszor, családorvos, főorvos, családorvos kollégák előtt, és ugyanazt a vizsgát le kell tennie ugyanolyan szessziókban, vizsgaszessziókban, mint a többi kollega. Ez az, amiért azt mondjuk, hogy meghitelezünk téged, hogy kötelezd el magad emellett a szakma mellett. És én azt gondolom, hogy ez hosszú távon, ugye akkor lenne gond, hogyha olyan sokan jelentkeznének vizsga nélkül a családorvoslásra, hogy a kihozott 500-600 helyet nem 500-600-on akarnák, hanem úgymond lerövidítve az utat, suntolva az utat a vizsga irányába, mondjuk 1000-1200-an jelentkeznének családorvosnak. Aki így jelentkezik rezidens vizsga helyett egy szakmának a megtanulására, természetesen nem válthat majd az évek alatt szakmát. Tehát nem lehet átjelentkezni másodéven egy alacsonyabb pontszámmal elvitt más szakma irányába, mondjuk egy gyereksebészetre, mert ő nem versenyvizsgával szerezte meg ezt a helyet. Ezek a beszélgetések folynak az orvoskollégiummal országosan, mert itt az a kérdés, hogy jó, beszélünk róla, de mikor lesz belőle valami. Beszélünk, és beszéltem már orvoskollégium vezetőkkel erről a dologról, beszéltem a képviselőházban, egészségügyi bizottságban a kollégákkal, ugye a képviselőház egészségügyi bizottságának a lelnöke lévén, az elnökkel, a titkárokkal, és megvan már az a törvénymódosítás is, az a sürgősségi kormányrendelet, amit valamikor még államtitkárként én írtam a rezidens törvény módosítására, és most a parlamentben éppen napirenden lenne, van, egy picit még késleltetjük, amiben bele is tudnánk vinni ezeket a törvénymódosításokat, és hogyha sikerül konszenzust teremteni ebben a kérdésben, akkor egy úgynevezett amendamenttel, nem külön törvénymódosítás kezdeményezéssel, hanem néhány artikulusnak a módosításával szeretnénk bevinni, hogy 2026-os rezidens vizsgától lehessen ezt érvénybe léptetni. Mindig, amikor rezidens vizsgáról, rezidens évekről beszélünk, akkor bele kell számítani azt, hogy egy fél év, év szükséges ahhoz, hogy a diákok tudják, hogy mielőtt állnak, és nem lehet egyik hónapról a másik hónapra a rendszert megváltoztatni. Tehát ebben az évben még legnagyobb valószínűséggel ugyanaz a rezidens vizsgán kötelezettség van, az elkövetkezendő évben azonban, ahogy a sürgősségi kormányrendelet is rendelkezik, már egy más rendszer, és ha sikerül, akkor a családorvosok számára rezidens vizsga nélküli bejutási lehetőséget ajánlunk és garantálunk majd.
Doktor úr, eltérvén a családorvosoktól, eltérvén a rezidens vizsgától, egy gondolat erejéig beszélgessünk az ügyeletekről is. Mi a véleménye arról, hogy vannak olyan orvosok, akik nem vállalnak ügyeleteket, már a szigorúan kötelező ügyeleteken túl? Mi lehet ennek a magyarázata, anyagi megfontolás áll mögötte? Hiszen azért azt is látjuk, hogy az ügyeletekért még mindig a 2018-as bértábla szerint jár a fizetés, illetve nyilván a nagy kérdés az az, hogy hogyan lehetne ezen a helyzeten javítani, hogyan lehetne arra ösztönözni az orvosokat, hogy vállaljanak ügyeleteket.
Nagyon érdekes végleteket lehet mondani ennél a kérdésnél. Az első, akár egy kicsit döbbentsünk le orvoskollegákat, embereket a jó értelmében, és gondolkodjunk együtt közösen. Azért kell családorvos lenni, mert ott nem kell ügyeletezni. Tehát aki nem akar ügyeletezni, az elviekben vállalhat egy családorvosi tevékenységet. Jelen pillanatban nem kötelezi a törvény a permanencia központok, ügyeleti központok kialakítására 7 vagy akár 5 kollégának az összeállásával, csak mint lehetőség ajánlja a családorvosok számára. Tehát két váltásban a családorvos elvégezheti ezt a tevékenységet. Második megdöbbentő mondat, hogy aki kórházi szolgálatot vállal, aki kórházi állást akar, annak muszáj legalább 4-5 ügyeletet, ha erre nagyon szükség van, elvégeznie, mert a 4-5 ügyelet, hogyha figyelembe vesszük az egy hónapos körülbelüli szabadságot, ha figyelembe vesszük, hogy lehetnek akár betegszabadságos kérdések, nők esetében 70%-a ugye gyermeknevelési szabadság, meg minden, akkor az egy fenntartható egészségügyi ellátórendszert eredményez, ha ezzel vállaljuk be a kórházi állást. 4-5 ügyelettel. Én azt mondanám, hogy fiatalként akár 5-öt, idősebb kollégaként 4-et, legjobb esetben akár 3-at, de ez már kiskórházakban nem kivitelezhető. Ha ennél több ügyelet van, akkor ezt már a kórházi menedzsmenttel meg lehet tárgyalni, meg kell tárgyalni. Jelen pillanatban a finanszírozása az ügyeleteknek valóban meg van rekedve a képviselők, politikusok fizetéséhez és sok más fizetéshez hasonlóan a 2018-as, 2020-as szinten. Azonban én azt gondolom, hogy még mindig eléggé jó fizetést adnak egy ügyeletnek az elvégzésére, és hogyha 3-4 ügyeletet elvégzi egy orvos, 5 ügyeletet elvégez az orvos, akkor akár 2500-3000 lejt is hazavihet pluszba a fizetésén kívül csak az ügyeletekért, tehát nettó értékről beszélünk. Természetesen ebbe van szombat is, van vasárnap is, attól függően, hogy hogy esik az ügyelet. Azon dolgozunk, és azért dolgozunk, hogy valóban ezt a 18-as, 20-as szintről, fizetési alapról felvigyük a 24-es, 25-ösre. Ez egy jogos kérés, ez egy jogos követelés, és ahogy a gazdasági helyzet az országnak megengedi, mindenki számára igazából ez, mint prioritás megoldásra vár. Ezáltal is alájuk nyúlva, az orvos kollégák alá nyúlva, a kórházmenedzserek alá nyúlva, az egészségügyi rendszert támogatva. Ami még nagyon fontos, és ez az, amiben az orvos kollégáknak a támogatását lehet kérni, és kérem, hogy elemezzük ki azokat a kórházakat, ahol csak azért, hogy kórházunk legyen egy-egy kisvárosba, mi minden áron és mindenképpen kórháznak akarjuk magunkat nevezni, és veszekszünk, hogy van elég orvos, aki ügyeljen éjszaka. Ha nem neveznénk magunkat kórháznak, hanem egy nagyon jól felszerelt, akár a nap folyamán kisebb endoszkópos beavatkozásokat, napi ellátást is biztosító profi járóbetegrendelőnek és egynapos ellátóközpontnak neveznénk magunkat, akkor nem kellene igazából éjszakai ügyeletet végezzünk, és talán az ilyen típusú átalakítása a rendszernek, amihez természetes egészségszakpolitikus, menedzser, kórházmenedzser, politikai tisztánlátás, egészségpolitikai tisztánlátás szükséges, talán megoldhatna sok ilyen problémát, és beteg biztonság szempontjából rendkívül jó dolog lenne, mert az a tapasztalat, hogy ahol nyögvenyelősen megy az ügyeleti vonalnak a biztosítása, ott nyögvenyelősen megy az éjszakai műtéteknek is az elvégzése. Ahol az éjszakai műtéteket nem végzik el, ott már a betegek egy bizonyos idő után sürgősségi ellátás szempontjából megtanulják, hogy nem érdemes oda menni, így kénytelen keletlen elkezd sorvadni az a kórház, mint kórház, és igazából az történik hosszú távon, mint amiről az előbb beszéltünk, és amit meg lehetne jó menedzsmenttel, jó politikai döntéssel, jó magyarázattal, kommunikátorok bevonásával magyarázni a lakosságnak, hogy miért érdemes egy jó járóbetegrendelőt fejleszteni, napos ellátást fejleszteni, endoszkópos ingyenességet biztosítani, különböző szakterületeknek az innovációját behozni, és átengedni az éjszakai ügyeletnek, az éjszakai műtéteknek a lehetőségét azt egy másik, sokkal magasabb szinten lévő sürgősségi kórháznak.
Dr. Vas Levente parlamenti képviselővel egészségügyi szakpolitikussal, urológus főorvossal beszélgetünk a mai medicinában, a témánk pedig az egészségügy és az általános orvosok helyzete. És a műsorra készülve szembe jött velem egy adat, mégpedig az, hogy tavaly, tehát 2024-ben az egészségügy 23%-kal több pénzbe került, mint egy évvel korábban, vagyis 2023-ban. Fejlődés is tetten érhető a plusz költségek mellett?
Egyértelműen tetten érhető. A fizetések igazából nem nőttek, azonban több embert alkalmaztunk, íme, hogy telődik a rendszer, tehát hogy fejlődik a rendszer, egyre több orvosra van szükség. Ez az, amivel beszélgetésünk elején is találkoztunk, és ez az irány, ez jó. Normális körülmények között, ha az inflációt nem számítjuk, ha az energiaárok miatti növekedést nem számítjuk, egy érett egészségügyi rendszernek minimum 15%-kal kell növekedjen egyik évről a másikra. Tehát azt lehet mondani, hogy most körülbelül az egészségügyre egy olyan 100 milliárd lejt költünk, ebből a 100 milliárd lejből igazából csak egy része az állam által, a biztosító pénztár által és a minisztérium által finanszírozott rész, körülbelül 26 milliárd az a zsebből van, a betegek zsebéből van kitéve. És ez azért fontos aspektus amellett, amit ön is felhozott, és amire visszatérnék, mert habár szolidaritás elvű egészségügyi biztosítási rendszerünk van, mégis ez a 20 milliárd lej olyan nagy mértékű hozzájárulás a betegek részéről, ami alapjaiban rengeti meg azt az elképzelésünket és azt a tudatunkat, hogy itt nekünk egy szolidaritás elvű egészségügyi ellátó rendszerünk van. Hiszen azok fizetik ki ezt a 26 milliárd lejt, akik a legjobban rá vannak szorulva. Járóbetegrendelők, magánjáróbetegrendelők, laboratóriumi vizsgálatok, diagnosztikai CT, NMR vizsgálatok, kórházi, magánkórházi ellátás, hálapénz formájában, ami egy nyugdíjas esetében, aki valószínűleg a legjobban kitett ennek a kockázatnak, bizza akkora összeget jelenthet lakosságra visszaosztva, hogy ez nem egy jó irány. Mégis ugye 23 milliárddal többet költöttünk biztosító pénzből, mert több biztosítás is jött be, hál' Istennek, az egészségügyi ellátó rendszernek a fejlesztésére. Olyan körülmények között, hogy 30-40% az innovációnak nem jön be Romániába az első 5-10 évben, ha kétszer ennyivel többet költöttünk volna, akkor se éreznénk még a lakosság szintjén. Ha a pénz mellett nem vagyunk képesek, és itt akkor átfordítanám a szót, képesekkel legyünk arra, hogy az irányított betegellátást jobban megszervezzük. Hogy egy betegnek, amikor a kórházba megvizsgálják, és műtétre van szüksége, akkor elsősorban az állami kórház járó betegrendelőjéből az állami kórház befektetési osztályára adjanak programálást. És magyarázzák meg, hogy miért lehet 2-3 hetet várni akár egy konzultációra, vagy éppen egy kivizsgálásra, vagy éppen egy műtéti gyógyításra, és ne az legyen, hogy második opcióként szinte azonnal ezeknek a megmagyarázása nélkül felajánlják, hogy de hát holnaptól el lehet menni a magánkórházba. Ugyanezt a dolgot 5000-6000 euróért, ugye innen jön ki az a 26 milliárdos összeg, meg lehet valósítani. Ehhez nem kell pénz, ehhez hozzáállás kell, és a betegek iránti elkötelezettség, mint hogyha a saját szülőnk, a saját barátunk lenne, akiknek nem csak az egészségéért, hanem az anyagi jóllétéért is aggódunk. És ez az, amiért én azt szoktam mondani, hogy jobban örvendenék, hogyha kevesebb pénzösszeggel bővülne a biztosító pénztár, de sokkal több empátiával bővülne az egészségügyi ellátórendszerünk. Igazából nézve mind a kettőre szükség van, és én azt gondolom, hogy előbb vagy utóbb el fogunk odaérni, hiszek ebbe, bízom ebben, és ebbe kérem a kollégáknak is a segítségét, hogy egy jobb digitális rendszerrel, egy átlátható egészségügyi rendszert, irányítást tudjunk bevezetni, ahol látszik, hogy az a beteg hol volt megkonzultálva első körben, és milyen utat járt be addig, amíg a végső diagnózis, illetve a betegségére a megfelelő orvosi, gyógyszeres vagy technológiai műtéti kezelést megkapta.
Ugyanakkor maradván még az anyagiaknál, azt is látjuk, hogy az elmúlt 10 évben háromszorosára nőtt az egészségügyi ágazat finanszírozása. Mikorra várható az, hogy tényleg a páciensek is azt mondják, hogy jó, akkor látjuk a fejlődést, érezzük a fejlődést, illetve földrajzilag nézve, melyek azok a területek, ahol ténylegesen szükséges lenne gyorsan fejlesztésekre?
Igen, tehát meg háromszorozódott a költségvetés, de hogyha azt nézzük, hogy az infláció milyen mértékben növekedett, ha azt nézzük, hogy az energiaárak még egyszer milyen mértékben növekedtek, akkor sajnos ez a háromszoros megnövekedés 10 év alatt, és a bérek milyen mértékben növekedtek, nem a kötszerek, a gyógyszerek mennyiségének és mienségének a megháromszorozódásában, és a szolgáltatások megháromszorozódásában csapódik le. Az a feladatunk, hogy ezen az elkövetkezendőkben javítsunk, és hogy mindenkit türelemre intsünk. Valóban a 90-es évek elejéhez képest, amikor minden onkológiai gyógyszert külföldről kellett beszállítani, Németországból, Magyarországról, ma már vannak leginnovatívnak számító gyógyszerek is a betegeink rendelkezésére. Megvan a génterápiás lehetőségnek például a tüdőrákban is a lehetősége már kísérleti fázisban, de magánklinikák révén behozva már az országba, és minden jel arra mutat, hogy a romániai egészségügyi ellátórendszer, ha átláthatóságot, digitalizációt és több empátiát tudunk belevinni, akkor valóban legyűrűzik a javulás a betegek szintjére is. Mert a legnagyobb átuk az, amikor mi egészségpolitikusok látjuk, hogy mennyit dolgozunk azért, hogy a rendszert megjavítsuk, látjuk is makro gazdasági szinten a hatásokat, lásd egy megháromszorozott költségvetés, ugye, ami az RMDS munkája is, lásd a különböző onkológiai gyógyszereknek a gyorsabb befogadása, a különböző innovatív gyógyszereknek a befogadása, lásd ugye rezidens vizsgánál végzett, a szűrés törvénynél, a megelőzés törvénynél, a betegjogos törvénynél végzett munkánk eredményét nem látja a beteg, mert a rendszer felfogja úgymond a változást, mert a rendszer ellenáll a változásnak. Ezt egy nagyon jó digitalizáció tudja megoldani. Ha látszik a beteg doszárom, ha látszik és biztonságban vannak a beteg adataim, ha látom, hogy az orvosom mikor nézte meg az analíziseket, mikor töltötték fel a szövettani eredményemet, akkor nem telik el 2-3 hét addig egy egyetemi központba, amíg megkapom a szövettani eredményt egy daganatos gyanú esetében, egy rákos betegség esetében, és lehet, hogy az a 2-3 hét az rendkívül fontos, életmentő, de mindenképp életminőség javító lehetőséggel bír, hogyha hamarabb el tudom végeztetni a műtétet, amit a gyógyulásomat fogja majd szolgálni.
Doktor úr, vészesen közeledünk a műsoridőnk végéhez, de fontosnak tartom, hogy beszéljünk arról, hogy milyen fejlesztések várhatóak egyrészt Székelyföld egészét nézve, másrészt célzottan Marosvásárhelyt nézve, hiszen itt épül a szívkórház, itt épül az égett sérültek kórháza.
Égettek regionális központ, kardiovaszkuláris regionális központ, 2x20 000, 24 000 négyzetméteres kórházakról beszélünk. Ott épül azonban, ugye Sepsiszentgyörgyön most már a végét járja a pneumofiziológiai, tüdőgyógyászati, vadonatúj kórház. Csíkszeredában nagyon szép fejlesztések vannak. Csíkszeredában ugye intervenciós kardiológiai központ épült magyarországi támogatással is. Fertőző kórházat építenek, és a csíkszeredaiak nagyon jól tudják, látják ezt a történetet. Képzik az embereiket, hál' Istennek, neuroradiológiai, úgymond a szívinfarktushoz hasonló agyi iskémiás, agyvérzéses történeteknek a ugyancsak éren keresztüli meggyógyítására képzik az embereiket. Remélhetőleg hozzuk tudunk állni, mellék tudunk állni majd, hogy gépekkel is felszereljük őket. Én azt látom, hogy a járóbetegrendelők szintjén Segesvár, Nyárádszereda, Dicsőszentmárton, az itteni megyei klinikai szinten tapasztalható befektetések, ezek mind annak a munkának köszönhető, amit mi képviselőként, államtitkárokként, kormányban, miniszterelnök helyettesként a múlt mandátumban, fejlesztési miniszterként, most már ugye gazdasági minisztériumként is törekvő és dolgozó helyi politikustársaknak tudunk küldeni az ő kérésükre, fejlesztési igényeikre, és ha eddig azt mondhattuk évtizedeken keresztül, hogy az utolsó kórházak azok a 70-es években épültek itt Marosvásárhelyen is, ime, hogy a helyreállítási alapból, strukturális alapokból, kölcsönökből, világbanki kölcsönből, ahogy itt is az égettek kórháza van, képesek vagyunk ingatlanfejlesztésekre is, hotelszolgáltatások, legújabb gépek befogadására képes és működtetésre képes épületeknek az építésében. Ez előbb vagy utóbb látszani fog és érződni fog a lakosság szintjén is, és ami ugye ennél még fontosabb, visszatérve a beszélgetésünk elejére, azt a reményt nyújtja a fiatal orvos kollégáknak, hogy itt is tud a rendszer legalább olyan jó lenni, mint amilyen Németországban, mint amilyen Franciaországban, és nem érdemes elmenni, hanem érdemes itt maradni, és érdemes kivárni ezt a következő 2-3-4-5 évet. Aki ma rezidens vizsgázik, az 5 év múlva már vadonatúj kórházba dolgozhat, égett kórházba, sebészként, plasztikai sebészként, vagy éppen rehabilitációs orvosként, mert szükség lesz a munkájára és a tudására, nem beszélve arról, hogy szükség van arra, hogy magyarul szólaljon meg a betegek mellett.
Mi a helyzet a stratégiákkal? Gondolok itt például a rákellenes tervre, amely ugye megjelenésekor nem volt egy kimondott siker, vagy nem volt megfelelően kidolgozva. Vannak olyan stratégiák, amelyek hosszú távon meghatározhatják a romániai egészségügyet, amelyek átívelnek parlamenti kormánymandátumokon?
Az onkológiai stratégia az jó, hogy meglett. Akkora az onkológiában a fejlődés, hogy stratégia nélkül, taktika nélkül úgy éreznénk magunkat, mint egy éppen 30 fiatal bulia után betoppanva a saját házadba, szétnézel a házba, és semmit se látsz ugyanott, ahol te esetleg tudnád, hogy ott kellene legyen, hogyha nem vagy elég óvatos, és nem telefonálsz előtte, hogy valamiért hamarabb érsz haza, mint ahogy kellene. Ma a rendszerben az a feladatunk, és a stratégiáknál is, hogy következetesen a stratégiákat lépésről lépésre tartsuk be. Ne egyszer akarjuk az egészet megoldani. A rák stratégia ezt javasolta. Azt mondta, hogy a nők és férfiak esetében a leggyakoribb 5 rákot kezdjük el stratégiailag jobban finanszírozni, a részleteire is odafigyelve próbáljuk. A leggyakoribb 5 rák az rengeteg embert érint, ugye vastagbélrák, mellrák, prostatarák, tüdőrák, gyomorrák, és így folytathatnák, és az összes gyermekdaganatos megbetegedést stratégiaként, prioritásként kezeljük hematológiai gyerekeknél, meg minden más egyéb betegséget. Ha képesek vagyunk, amikor hazaérünk, a legelső rendetlen darabot fölvenni és a helyére tenni, azzal már léptünk egy nagyot előre. Hogyha az útból a legjobban zavaró és a legnagyobb számú problémát jelentő betegségeket, a folyosókat takarítjuk meg először, akkor arra is van esélyünk, hogy a végén rendet csináljunk a házba. Így van a stratégiák esetében is. A stratégiákat meg lehet alkotni, utána ki lehet javítani. A fontos az, hogy abban a mandátumban a stratégiának az első 3-4 lépését elvégezzük. Az Európai Unióban az a cél, hogy 2035-re 70%-át a daganatos megbetegedéseknek meggyógyítsuk. 2000-ben ez ki se szabadott mondani, mert az volt a tanítás ezelőtt 25 évvel, hogy a daganatos megbetegedett az nem gyógyul meg, az csak túléli 5 évre. Ma 70%-át meg akarjuk gyógyítani. Ez akkor lehetséges, hogyha időben felfedezzük ezeket, és növeljük a statisztikánkat, mert időben felfedezett betegséget sokkal könnyebb meggyógyítani. Akkor lehetséges, hogy ha empátiával a betegeket a legjobb kezelésekre küldjük, ugye, és szélesedett a spektrum a radioterápia, onkológiai, immunológiai kezeléseket tudunk indítani, és a legutolsó és a legfontosabb kérdés, hogy innovatív kezeléseket tudunk behozni. És itt kiemelném, ma a tüdőráknak, hál' Istennek, Karikó Katalin felfedezésének és technológiájának, ma már a COVID-oltáshoz hasonlóan oltással lehet gyógyítani még kísérletes fázisba, tüdődaganatos megbetegedéseket, és a tüdődaganatos megbetegedések megjelenő metasztázisai ellen oltást lehet adni a betegeknek. Ez az, ami mindent lehámozva a COVID-ról, ilyen véleményt, ellenvéleményt, ha félreteszünk, egy valós sikere, eredménye, és amit előre láttunk, hogy onkológiai kezelés területén áttörést fog hozni, és számtalan kollégának, számtalan betegnek biztosítja azt a lehetőséget, amit eddigi kezelésekkel nem tudtunk biztosítani teljes gyógyulást.
Tényleg zárszóképpen van ok akkor a bizakodásra orvosként, fiatal orvosként és páciensként?
Egyértelműen van, és én azt tudom mondani minden pályakezdőnek, hogy bátran vállalja az orvosi szakmát. A női esedő orvosi szakmában 70-80% nő vállalja ma már ezt a szakmát. Egy biztonságos jövedelmet jelent minden nő számára. Ez a szakma egy szép szakma, és felhívom a fiúk figyelmét is, hogy ilyen nagyfokú női esedéssel elő vagy utóbb szükség lesz a biztatásra is, hogy nem csak fiatal hölgyek, hanem fiatal urak is vállalják ezt a szakmát, mert az a jó, hogyha mind férfi, mind nő orvos áll rendelkezésre, pontosan azért, mert a beteget nem csak gyógyítani kell fizikailag, szomatikusan, hanem meg kell érteni a lelkét. És azért vagyunk férfiak is, és nők is, hogy válvetve, legalább egy 30-40%-os arányol, de biztassuk a férfiakat is, hogy vállalják ezt a szakmát, ezt a szép szakmát.
Legyen akkor ez az árszó, dr. Vas Levente parlamenti képviselő, egészségügyi szakmát. politikus, urológus, főorvos, köszönöm, hogy itt volt a Medicinában, és válaszolt a kérdésekre.
Köszönöm én is, Szilárd, a lehetőséget, és további jó munkát kívánok.
Köszönjük szépen, önöknek, tisztelt hallgatóink, pedig köszönjük a figyelmet. Most búcsúzom, a Medicina műsorvezetőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, és ne feledjék, az egészség mindennél fontosabb. Viszont hallásra!